Szeretettel üdvözlöm a Rádiódidaktában meghívottunkat, Kelemen Rolandot, aki Budapestről jelentkezik. A beszélgetésünknek az aktualitása a 1956-os forradalomra való emlékezés, ugyanis a tegnapi napon az SFE diákjai a Műegyetemtől indulva az Urániáig haladtak, egyrészt az 56-os forradalomra emlékezve, másrészt az egyetemi autonómiát kérve. Isten hozott a Rádiódidaktába, szeretettel üdvözöllek.
Köszöntöm a hallgatókat, és szia, Mari!
Kezdjük onnan, hogy minden a normalitás keretei között van. Egy marosvásárhelyi diák az Egyesült Európában, mert azt megteheti, szeretne Erasmusszal Budapesten tanulni. Meséld el, milyen szakról, milyen szakra, milyen elvárásokkal jelentkeztél te.
Teatrológia szakon diplomáztam tavaly, és utána felvételiztem ugye drámaírásra, és körülbelül így a drámaírás első fél éve után tervezgettem már így előre, azelőtt egy évvel, hogy akkor majd mesteri alatt szeretnék pályázni erre az Erasmus ösztöndíjra, és decemberben már végleges is volt ez a döntésem, és január-február körül állítottam össze ugye a dossziét, ami ehhez szükséges, és azt hiszem, hogy februárban, február közepe körül le is adtam rá, egy pár hétre meg is nyertem ezt a pályázatot. Akkor még se a koronavírus, se az egész SFE-n dúló modellváltás így nem nagyon volt képben, csak ilyen nagyon-nagyon messzi távolban valahol hallatszott. Augusztus 30-án érkeztem végül ide, hogy akkor most elsőjén elkezdem a fél évet. Nyilván éreztem az előszerét az egésznek, mert már akkor nagyon erősen elindultak a kövek a domboldalon, és egyszerűen így belecsöppentem 31-én az utcabálos tüntetésre, vagy demonstrációra, és hát onnantól kezdve tényleg így 55. napja már ennek így részese vagyok.
Valószínűleg nem számítottál ezekre a körülményekre, és kettős kihívás, ugye, amúgy is kihívás egy ilyen Erasmus mobilitás egy diáknak, azt hiszem. Az Erasmus diák mobilitás, hallgatói mobilitás tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Európai Unió bármelyik országába lehet pályázni arra, hogy ugyanolyan vagy hasonló profilon, mint ahogy valaki tanul a saját egyetemén, egy fél évet elvégezzen egy másik országban. És ez sok szempontból izgalmas tapasztalat, egymás kultúrával, egymás tanítási módszerrel ki lehet egészíteni a tanulmányokat. És ehhez kreditpontokat kell majd összegyűjteni, vagyis ugyanolyan vagy hasonló tantárgyakból megfelelő jegyeket, hogy elismerje az otthoni egyetem ezeket a dolgokat. Szeretném, hogyha te a konkrétumokról beszélnél, arról, hogy mit is tanultál Marosvásárhelyen, és mit vártál többet vagy mást Budapesttől. Hogy gondoltad, hogy kiegészíti a te felkészülésedet ez a budapesti Erasmus mobilitás?
Először is ugye maga a város, meg az, hogy ez a magyar kultúra központja, a magyar színházi kultúra egy fővárosa, és ezt szerettem volna mondjuk hosszabb időn keresztül így vizsgálni, és ezért is vonzott, hogy Budapestre jöjjek ezzel az ösztöndíjjal. A másik része meg az, hogy belelátok azoknak az embereknek a képzésébe, akik esetleg a jövőben majd kollégáim lesznek. Megismerem őket, akár így az egyetem épületén belül, akár munkafolyamatokban, közös órák. És a másik meg abban kiegészíti, inkább azt mondanám, hogy tovább építi azt, amit a Vásárhelyi Egyetemen láthattam, vagy tanulhattam. Tulajdonképpen a teatrológia az részben dramaturgképzés. Félig az, félig meg ugye az elmélet, a színháztudományok, és szerettem volna azt is látni, hogy mondjuk Magyarországon vagy Budapesten a dramaturg szakon, mert ugye a dramaturg szakra csatlakoztam be, hogy itt hogyan néz ki egy dramaturg képzés, és hogy miben tér el mondjuk az erdélyi dramaturg képzéstől. Tulajdonképpen ez érdekelt nagyon.
Én szeretem fokozni a drámai feszültséget, úgyhogy ezért nem foglak egyből arról kérdezni, hogy mi volt a tegnap, meg milyen volt szembeállni a kancellárral, aki be akart hatolni az épületbe. Erre is sor kerül, kedves hallgatók, de mielőtt ide jutnánk, azt szeretném, hogy azokról a tantárgyakról beszélj nekünk, vagy egyáltalán nehéz elképzelni, hogy ilyen körülmények között lehetséges-e tanulni. És beszélj nekünk erről egy kicsit. Mi az, amit találtál ott, megfelele az elvárásaidnak, tudsz-e tanulni ilyen körülmények között?
Számomra ez egy egyértelmű igen, mivel már első héttől közel minden órán meg volt tartva. Nyilván az első 2 hétben még egyeztetések vannak az órarendben, ugyanúgy, mint bármelyik egyetemen, de azon kívül meg voltak tartva eddig 90%-ban az óráim. Viszont a tanköztársaság ugye az nem föltétlen egy oktatási rendszer, hanem inkább egy eszme, hogy ott mindenki egyenlő, és miközben volt ez a úgynevezett tanköztársaság, ilyen 1-2 hét mennyit tartottak ezek a kurzusok, amikre így lehetett jelentkezni. Ezek történetesen kiegészítették a klasszikus órarendi órákat. Tehát, hogy nekem volt például Karsai György tanár úrral órán, és utána elmentem, nem tudom, 2-3 órát gondolkodni dolgokról, mondjuk Vas Andreával. Ilyen kiegészítő volt, nem föltétlenül érzem azt, hogy az oktatás az megállt volna, vagy hogy nem lenne, vagy hogy nem tudnánk tanulni. Nem éreztem ezt, hogy nem tudnék. Most egyre jobban érzem azt, hogy esetleg valaki más akadályozza ezt. Hogy én bemenjek a terembe, és ott meg legyen tartva mondjuk a Device Theater órám.
Úgy látod, hogy valamilyen módon mégiscsak működött, annak ellenére, hogy a vezetőség lemondott, annak ellenére, hogy egy válságos helyzet van, még nem tudnak a felek megegyezni, egy darabig működött, és most úgy látod, hogy megnehezíti az új kinevezett hivatalos vezetőség a ti tanulási lehetőségeiteket?
Igen, én először is azt láttam, hogy minden osztály egy picit ilyen önrendelkező. Az osztályvezető összeállítja, esetleg több osztályvezető vagy osztályvezető segédek, összeállítják az órarendet, éppen nyilván az akkreditáció rendszeré meg szabályain belül összeállítják az órarendet, ezt egyeztetik az osztállyal, és hogy ebben nem láttam akadályt az első hetekben. Nyilván sokkal több energia kellett, hogy az egyetemfoglalásra blokkádot fenntartani, viszont egy amellett próbáltak az órák úgy reflektálni erre a helyzetre, szabadság, autonómia, ilyen címszavak alatt. Viszont abban a pillanatban megérkezett az a rendelkezés, hogy nem mehetünk be a termekbe, az jelentősen hátráltatott, és ez csak egy példa. Az is mondjuk, hogy nem tudtunk internetre rácsatlakozni, mert nem volt az épületben internet történetesen, és akkor meg volt egy-két terem, ami mondjuk szabad, tegyük fel, egy terem volt, egy szabad terem 5 osztálynak. És akkor ilyen, hogy ki megy be abba a terembe, és akkor ki tartja meg az óráját, és ki hol tartja az óráját. És akkor most szervezzük ki egy kávézóba, vagy nem tudom, tartsuk otthon, és rendben, oké, ott van a Zoom, de hogy egy gyakorlati tantárgyat az nem lehetett. Egy színészmesterség órát például, vagy egy drámainstruktor, drámajátékos szakosnak nem lehetett az órát Zoom-on tartani. Ebből adódtak kellemetlenségek. Nyilván, hogy megoldottuk így vagy úgy, a büfében tartottunk órát, de éreztük azt, hogy akkor most van az a szó szerinti akadály, hogy egy zárt ajtó van az óránk és köztünk.
Még inkább szeretném, hogyha bemennénk a részletekbe. Légy szíves, csak egy olyan tantárgyat vagy órát eleveníts fel nekünk, ami izgalmas volt számodra, egy konkrétumot. Azért, hogy egy kicsit megfoghatóbbá tegyük az átlag rádió hallgató számára azt, hogy mit is jelent például a dramaturg képzés, mert téged ez érdekelt.
Az egyik Karsai György tanár úrnak a homéroszi eposzok, az Iliász és az Odüsszeia. Ez azért is, mert nyilván, hogy tanultam eddig ezt a homéroszi történetcsomót, ismertem, viszont ők, már itt a tanár úr, egy kicsit más vizekre viszi át ezt az egész történetet, ilyen nagyon-nagyon mondatról mondatra elemzést, mivel van időnk, egy fél évig ezt tanulhatjuk, csak ezt, ezért azt éreztem, hogy ilyen dramaturgi szemmel kell mondjuk olvasnom. Nem színháztörténészi szemmel, hanem dramaturg szemmel kellett olvasnom ezt az eposzt, az Iliász, vagy az Odüsszeiát, és hogy mondatról mondatra értelmezni, hogy ezt akkor miért mondta, ez miért mondta az, éppen mi van ebben a mondatban, elrejtett kis vesszük szavak, illetve alapvetően a mesterségóra Kárpáti Péterrel és Fekete Ádámmal, ami ugye dramaturg mesterségóra, ahol most a tegnapira írtunk például szövegeket, műhely munka volt inkább, ilyen szövegíró, szöveggondozó, műhelymunka. Ez volt az elmúlt 1 hétnek a témája, viszont azelőtt is így arról beszélgettünk nagyon részletesen, hogy a dramaturg feladata milyen próba folyamatban, hogy olvasó próbán, és akkor a dramaturgnak ott mi a szerepe, vagy azelőtt közben értelmező próbákon, állító próbákon. Tehát ezek az alapvető fogalmak, amikről tudunk, amiket használunk is a színházban, viszont hogy nekem, mint dramaturgnak mi a szerepem ott esetleg.
Azt hiszem, hogy most már eléggé fokoztuk a drámai feszültséget. Beszélhetünk egy kicsit arról is, hogy mi történt a tegnap. Mert hogy nagyon közel vagyunk ehhez az 1956-os évfordulóhoz, az október 23-ához, és ugye az SFE hallgatóinak köszönhetően egy egészen aktuális megemlékezés történt, vagy legalábbis én így értelmeztem. Fiatal emberek kérdeztek rá számukra fontos dolgokra, de leginkább a szabadságra, arra a lehetőségre, hogy ők is elmondhassák, hogy mit gondolnak a saját életükről, és arról, hogy milyen lesz az ő jövőjük.
Én nem voltam benne a felvonulásban, és elmondom, hogy miért, nagyon jó mentségem van. Mert ugye írtuk ezeket a szövegeket a dramaturg másodévvel, és a Zsótér Sándor osztálya, szintén másodév prózai színész osztály, félig mondták, és hát ezeket próbáltuk a délután folyamán velük. Készültünk arra, hogy a tüntető tömeg találkozzon valamivel majd a színpadon, az Uránia előtt felállított színpadon. Én a vége fele csatlakoztam, mert mikor megérkezett a tömeg, a tömeg várásánál voltam ott. Hihetetlenül ijesztő volt először. Egy ilyen embertömeget láttam egészen az Asztóriáig, majd felmentem a Rákóczi úti épületbe, az Uránia Színház fölötti termekből néztem végig. Akkor sem láttam a tömeg végét. Ez még szintén egy ilyen nagyon, nagyon erős érzés volt bennem. És tudtam közben, hogy a szövege majd egyszer el fog hangzani, és akkor hogy az is egy ilyen plusz érzés volt. Tulajdonképpen ezekkel a szövegírásokkal voltunk mi részesei, vagy én legalábbis voltam részesen. Fáklyákkal vonultak, rettenetesen sok ember, rettenetesen sok erő és sok támogatást éreztem az egészben. Illetve azt is egyébként szerintem fontos, hogy elmondjam, hogy ezt nem csak az SFE szervezte, hanem van egy ilyen itt Budapesten, meg így a vidéki városok. Benne van a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem egy-két diákja is. Titkos Egyetem ez a nevük. Ez egy ilyen alulról szerveződő kis csoport. Bázisdemokratikus fórumokat tartanak ők is szerte az országban, és ők is nyilván ebben a szervezésben benne voltak jelentős részében.
Hogyha most visszamehetnél az időben, és választhatnál, és egy ilyen teljesen szokványos Erasmus fél évet tölthetnél Budapesten. Járnál színházba, járnál órákra, minden a helyén lenne, nem történne semmilyen átszervezés, semmilyen tüntetés. Megtennéd-e? Ne legyen titkos egyetem, ne legyen szervezkedés, ne legyen semmi, legyen minden a helyén. Jó, a Covidot, azt valószínűleg senki nem szeretné.
Egyébként nagyon ambivalens érzéseim vannak, mert ha azt mondanám, hogy nem szeretném a régi kerékvágást, akkor meg miért csinálok bármit is ebben az ügyben. Viszont ha ez nem lenne, akkor szerintem bizonyos mértékben kevesebb lenne ez a fél évem. Ezeken a kurzusokon, illetve az órákon, meg a színházon kívül, hogy ugye előadásokat nézhetek, azokon kívül még megtanultam például, hogy hogyan is működik egy vitakultúra, hogy mit jelent az, hogy bázisdemokrácia, hogy hogyan mondom el mondjuk a véleményemet úgy, hogy tudom, hogy a másiknak, ha nem tetszik, ő nem azt fogja nézni, hogy ő Kelemen Roland mondott egy nagy hülyeséget, hanem azt mondja, ez a vélemény egy hülyeség. Ezt most nyilván egy nagyon, nagyon leegyszerűsítve mondom. Illetve mi is az, hogy jogaim vannak, vagy hogy hogyan is kell működnöm egy jogrendszerben, egy esetleges jogállamban, hogy mik a jogaim, és hogy mit tehetek meg úgy, hogy ebből ne legyen problémám, vagy hogyha ezt megteszem, akkor mi lesz? Nem érzem, hogy engem valaha is erre felkészítettek volna, hogy most egy nagyon egyszerű példa jut eszembe, hogyha megállít a rendőr, és elkéri a személyigazolványomat, hogy akkor is egyébként mit tehetek meg, és mit nem.
Azért lehet, hogy a rádióhallgatóknak most úgy tűnik, amikor ezeket mondod, hogy te társadalmilag nem vagy olyan aktív, de te a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen is a hallgatói önkormányzatban fontos szerepet vállaltál, elnöki tisztséget, úgyhogy végeztél egy ilyen típusú munkát, egy hallgatói érdekképviseleti munkát, és neked haza kell majd jönni Marosvásárhelyre a következő fél évre, mivel gazdagodtál, mit fogsz tudni onnan hazahozni ide?
Nyilván nagyon sok történetet, nagyon sok élményt ezzel kapcsolatban. Nem mondanám, hogy negatív vagy pozitív, mert ilyen minden élmény. A másik meg tényleg ezek a dolgok, amiket így összetudtam szedni. Úgyhogy nem mondta senki, hogy én most tanulom ezeket a dolgokat, hanem egyszerűen megtapasztaltam azt, hogy mit jelent az, hogy mondjuk passzív ellenállás. Ott állok, nem teszek semmit, de mégis egyébként egy ügyért állok ki. Hihetetlen sok embert megismertem, nagyon szoros kapcsolat tudott kialakulni így emberek között, köztem is több ember között, és nyilván szakmailag is. Ez szerintem a színházi szakmában a bázisdemokrácia az szerintem egy nagyon-nagyon jó hozadék lehet esetleg. Sőt, a jelrendszerek is egyébként, amiket használnak. Ugye ezt nem mi találtuk ki ezeket, hanem így már átörököltük innen-onnan ilyen fórum jelek, amiket használunk, hogy hogyan jelezzük, hogy most hozzászólnánk, van egy javaslatunk, ezzel teljes mértékben nem értünk egyet, és szerintem, hogyha jövőben a színházban dolgozik, akkor biztos vagyok benne, hogy felvettem, hogy ezeket használjuk.
Tehát javasolnád, hogy a próba folyamatban ezeket a jeleket használják például?
Nem feltétlenül jeleket, hanem ezeknek a rendszerezés elvét mondjuk. Hogy van az, hogy megvárom, hogy a másik befejezze például. Vagy hogyha nem értesz egyet, vagy akkor nem azt mondom, én nem értek egyet, és megomlik az egész társalgás, hanem van egy jel erre, vagy nem tudom, és akkor tudjuk, oké, ez nem tetszik senkinek, és nem mondjuk egy teljes bábeli káosz tör ki, hogy akkor most mindenki így beleordibál a közepébe.
Hogy látod te a legpozitívabb végkifejletet? Mi a legjobb szcenáriód arra, ami most ott történik, illetve te diákként, hallgatóként mit remélsz?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon sokat gondolkodom, meg nagyon sokat beszélgetünk így egymással is, meg külsős emberekkel, hogy tényleg mit látunk jónak, vagy mi nekünk jó, mi az egyetemnek, mi az egész, nem tudom, jogrendszernek, vagy nem tudom, egyszerűen erre nem is biztos, hogy van egy konkrét válaszom. Egyszerűen azt szeretném, hogy a hallgató követelései teljesüljenek. Nem vagyok biztos benne, hogy teljesülni fog, de próbálok ebben reménykedni. Így picit ilyen naív reménység van bennem ezzel az üggyel kapcsolatban így most.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép záró gondolat, a naív reménység, ami az 1956-os megemlékezéshez is nagyon talál, mert azt gondolom, hogy a fiataloknak a lendülete és a szabadságvágya az egy fontos és kulcstényezője is volt az 1956-os forradalomnak, és bármilyen ideológiai elkötelezettsége lenne bárkinek, vagy bárhogy képzelni el Európa vagy Magyarország jövőjét, azt hiszem, hogy a fiatalok igényei, a fiatalok szabadságvágya egy kulcstényező ebben. Úgyhogy azt kívánom neked, hogy mikor majd visszatérsz Marosvásárhelyre, akkor szabadon tudjál gondolkodni, tanulni, alkotni, fejlődni. És nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál ma.
Köszönöm.